kapcsoljuk ki a kamerát? Nem.
Ez egy eufemizmus volt arra, hogy kapcsol már ki, bazd meg.
Sziasztok! Szeretettel köszöntök minden kedves és kedvetlen nem uncsi tesók hallgatót. Ez itten a sorban a 18. adás, amit ti most hallgattok. Nem élőbe megy, ez egy felvételről hallható adás, úgyhogy SMS-t ne küldjetek. Itt van velünk az nem uncsi tesók szülöttje, vagy szülője, szülőatya, bocsi. Igen, tehát itt van velünk a nem uncsi tesók szülőatya, állandó társam, akit Péternek hívnak.
Sziasztok, üdvözlöm én is a hallgatókat, és én is üdvözlöm a másik szülőatyát ennek a projektnek, hogy akkor ebbe menjünk vele ebbe a játékba, mert már úgyis beszéltünk ilyen témáról, ugyebár egy korábbi adásunkba. Itt van Gergő.
Sziasztok.
Hát most, ha tényleg fel szeretnénk eleveníteni a nevünket, azt ugyebár nem is mi találtuk ki, de magát a projektet igen, és annyit előjáróba, hogy két hét múlva megjelenő adásunkban egy kicsit ünneplünk, ugyanis hát nem is napra pontosan, akkor leszünk egyévesek, de hát úgy az a dátum esik majd közelebb az első adásunkhoz, úgyhogy lehet majd írni nekünk, hogyha van kedvetek, és kicsit bulizhatunk így a virtuális térbe. Azt nem lövöm le, hogy milyen témákkal készültünk a két hét múlva itt 19. adásunkba, de Gergő elmondja nekünk, hogy most miről lesz szó ebbe az adásba, vagy legalábbis az első témánkkal kapcsolatban, meg azt is elmondja, ha jól tudom, de szerintem jól tudom, hogy hol találtok meg minket, vagy hol találtatok meg minket, ha már halljátok.
Így van, ezt meg is írhatjátok akár YouTube-on, vagy Instagramon, vagy a Facebook oldalunkon, hogy ti hol találtatok ránk, ahol ránk lehet találni egyébként. Spotify-on, Apple Podcast-en, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint az Anchor FM által bármilyen más platformra beszórt médiumokon, amik még számunkra sem teljesen ismeretesek, mert jóformán világszerte hallgatnak minket, értelemszerűen egy-egy ember egy-egy távoli országból, majdnem mindegyikből, na jó, ez túlzás, de még az USA-ban is hallgatnak, mert az első helyen Magyarország áll, a második helyen Románia, és a harmadik helyen az USA. Szóval sok határon túli magyar is hallgat minket. Ezeken a platformokon találtok meg. Nyugodtan írjátok meg bármelyik alá, hogy ti hol találtatok meg minket. A mai adásba, vagy hát mondanál valamit, még úgy hallottam a lélegzetvételedből.
Igen, tudsz valamit a hotel és rendezvénytér öreg tóról?
Igen, egy cimborám Dezső ott dolgozik.
Na jó, oké, mert hogy meg akartam köszönni a feliratkozását YouTube csatornánkra, csak ilyen kicsit ilyen személytelennek tűnt, de akkor így már tudok hozzá valamit kötni, vagy valakit kötni, úgyhogy köszönjük.
Vele fogunk majd beszélgetni, akiről meséltem.
Ne. Nem lőjük le a meglepiket, meg a témákat.
Dezső, nem lövünk le. Azt kivágjuk akkor?
Nem, miért?
Jó, oké, semmi.
Nem fér bele?
Simán. A mai témánk, két témát hoztunk, szokás szerint legalább két témánk szokott lenni, és újfent egy filmmel, illetve nem is egy filmmel, hanem kettővel fogunk a mai nap folyamán foglalkozni, ami elég szorosan közel áll egymáshoz, illetve szerintem az egyik a másik nélkül tök értelmezhetetlen, de ezt mindig a műsor második felére hagyjuk, ugyanis az első felén. A Facebookon halál, illetve a Facebook szakítás, a szakítás reklámozása, illetve a halál reklámozása, demózása, valamint akár a családon belüli Facebook profilon még nem rendelkező kisgyerekek, esetleg még írni sem tudó kisgyerekek születésnapi köszöntői, megszólításai lesznek a témánk. Mind a három kényes téma szerintem, akár a halált nézzük, akár a szakítást, akár a kisgyerekeket az interneten, ahogy így megyünk egyre előrébb a világban, ugye a GDPR törvények és mindenféle szigorítások, illetve többnyire a gyerekek érdekében meghozott szigorítások, így egyre fejlettebbek és egyre több szürke zónát lefedünk. Így ahogy menjünk előre, egyre furábbnak érezzük azt, hogy egy olyan valaki, aki még úgy nem hogy írni, olvasni nem tud, hanem még öntudata sincsen, de ő hozzá úgy szólnak esetleg a szülők, ahogy mint hogyha megszólítanák, mint hogyha neked írna valaki kommentbe, de ugyanígy a halál is a szakítás. Hát nem tudom, menjünk be, vagy kezdjük valamelyikkel. Neked melyik az, ami leginkább érfal repesztő a három közül?
Arra lettem figyelmes, bár az elmúlt, hát lassan most már mondhatom, hogy egy évben próbálom, és hát teszem is, tehát minimalizálni a Facebookon eltöltött időintervallumokat, nagyjából a munkámba erre eső részét szoktam ott elintézni, azon kívül pedig tényleg minimális ez a dolog, más szociális vagy közösségi oldalon meg nem igazán szoktam ténykedni, inkább a YouTube-on talán, de hogy arra lettem figyelmes, hogy nagyon sokan úgy próbálják demonstrálni, vagy megmutatni azt, hogy valamelyik családtagjuk, vagy közeli hozzátartozójuk elhunyt, hogy így random betesznek egy nem tudom, egy ilyen sötét háttéren az előtérbe egy égő gyertyát profilképként. És az, hogy gusztustalan ez, az mondjuk lehet, hogy egy kicsit erős, de valamiért egyáltalán nem látom ennek az értelmét, vagy a hát az értelmét, maradjunk ennyiben. Viszont egy kicsit agyaltam, ha milyen meglepő a mai napon az adás felvétele előtt ezen a témán, és igazából hozzátartozik ehhez az egész témakörhöz az is, hogy ugye nem csak a negatív dolgoknak a szociális hálón vagy oldalakon való demózását szeretném, vagy szeretnénk elítélni ebben a következő néhány percben, hanem ahhoz ezért hozzátartozik az is, amiket mondjuk én is, vagy lehet, hogy te is tettél már meg Facebookon, hogy demóztad, hogy neked milyen jó. Most gondolok erre, hogy nagyon boldog voltál éppen a párkapcsolatodban, vagy nagyon finom volt ez az étel, amit éppen előtte lefotóztál, hogy neki kezdtél volna, és valamilyen késztetést éreztél, hogy ezt muszáj feltenni ezt a képet néhány sorral a Facebookra. Tehát, hogy most úgy szeretnénk ítéletet mondani emberek felett, hogy azért mi is bűnösködtünk azért az elmúlt ilyen néhány évben.
Felírtam tegnap egy mondatot magamnak ennek kapcsán, hogy lehet-e ez a mai világban etikett? Ahogy te is mondtad, valakinek valaki elhunyt, azonnal profilkép lecserélése sötét háttér előtt egy világító gyertyára, meggyújtott gyertyára. Még csak nem is kell odaírni, hogy kedves ismerőseim a mai nap, Kovács József édesapám elhunyt, stb., hanem azonnal mindenki tudja, hogy miért raktad ki a gyertyás képet. És ugye az ember, hogyha nagyon messziről támadjuk meg ezt a témát, annak idején a prérin az emberi faj, vagy az emberi fajnak az elődei, esetleg az orrukat turkálva, a nemi szervüket lógatva, mászkáltak jobbra-balra mindenféle szégyenérzet nélkül, majd ahogy teltek az év ezredek, és kialakult az emberi kultúra, azért mindenfélét így magunkra raktunk. Ruhákat, hogy eltakarjuk magunkat, megborotválkoztunk, megtanultunk fogatmosni, megtanultunk beszélni, nem a másik arcába büfögni kommunikáció során. És hogy mindenek kialakult egy ilyen, hát az emberi társas kapcsolatoknak egy ilyen használati utasítása, hogy egy ilyen gördülékeny működési elv sorozata, ezt mondjuk úgy, hogy etikett, hogy megvan határozva, hogy mit illik, mit nem illik. Na és ahogy így megyünk előre az időben, és akkor most a virtuális térbe már lassan átköltözünk a saját testünkből, lehet ez szerinted egy idő után ez egy bevett szokás, hogy ezt illik csinálni egy közösségi oldalon, ha meghal valakid?
Jó a kérdés, de számomra ez nagyon nagyon ellenszenves dolog, ugye, bár azzal, nem tudom, nem azt mondom, hogy a halállal hadilábon állok, tehát persze nem örülök, meg ilyesmi, most félre nem kell érteni, hanem számomra a halál az egy magánügy. Az, hogy régebben vették az emberek a fáradtságot, hogy elmentek egy újság szerkesztőségébe, és feladták a gyászhirdetést, mely a következő lapszámban megjelent, és ugye ezzel tájékoztatták a tágabb baráti, illetve ismerősi kört, hogy elhunyt valaki, aki talán valakinek fontos, valakinek meg nem, hogy elmenjen arra annak az illetőnek a temetésére. Ez a dolog, amit most felvázoltunk, ez a gyertya és profilkép, ez tökéletesen rápasszol a mai korszellemre, hogy már tényleg annyi fáradtságot se veszünk, hogy nem, hogy elmenjünk a szerkesztőségbe, hanem hogy ne is írjunk a kép mellé vagy alá semmit se, ami még mindig számomra bántó, hogy, vagy bántó lehet, hogy valaki kiírja, hogy sziasztok, meghalt az apám. Tehát, hogy ez valahogy így nem tudom, nem hiszem, hogy arra a 200, 300 vagy 1200 emberre mindenkire rátartozik, aki az ismerősöd ott a Facebookon.
Ez teljesen így van, ugyanakkor a te példáddal élve volt rá vajon szükség régen, hogy ezt fel is ad hirdetésként? Tehát, hogyha igazán valakivel tudatni akartad, mindig a hirdetés, teszem azt, került valamennyibe. Azon az áron, amennyin a hirdetés föladtad, nem lehetett volna értesíteni a legfőbb rokonokat telefonon, illetve mondjuk levélbe, hogyha mondjuk telefon nem volt. Illetve kiteszed, van 2000 ismerősöd, vagy 1800 ismerősöd, és ide cibálnám a fülénél fogva a részvétem kifejezést, amit én rohadtul utálok, bár mostanában azért használom én is, de ez a részt venni másnak a gyászában én nem tudok.
Képtelenség.
Képtelenség azt a veszteséget átélni, amit valaki érez, amikor meghal az édesanyja, édesapja, nagyszülője. Ezért nem is szeretem, vagy ha írásban van erről szó, akkor meg szoktam írni az illetőnek, hogy kedves XY, nagyon utálom ezt a kifejezést, ugyanis nem tudok részt venni a gyászodban, de nagyon sajnálom a veszteségedet. És akkor ezt így meg szoktam írni, de hogy kell erről tényleg mindenki tudjon, vagy kell, vagy tényleg van benne egyfajta ilyen gyász vagy egyfajta együttérzésért való kalapozás.
Hát mindenképpen az van benne,
mint ahogy
a többi témapontban is, amiről most ebben a témában fogunk beszélni, hogy persze arra vágyik mindenki, hogy figyeljenek rá, és mindenképpen lássa, hogy jönnek a, na most nem jut eszembe a notification-ök, hogy most velem törődnek azok az emberek is, akikkel 10-15-20 éve, vagy mit tudom én, mióta nem beszélek, de most ezzel tudok egy olyan érdeklődést felkelteni, amivel igazából rám figyelnek, nem pedig arra, aki meghalt. Az, hogy mondtad ezt a telefon meg újság, azért ez az újságba való gyászhirdetés feladás, ez azért még egy ilyen nagyon régi ránk maradt hagyomány, vagy nem is tudom, hogy érdemes-e így hívni, tehát hogy igen, régen az újságnak volt akkor a ereje, még mondjuk a telefon készülékek, akár a fix telefonkészülékek széles körben való elterjedése előtt, hogy az újság volt az a központi dolog. Az újság volt a Facebook röviden. Tehát, hogy igen.
Abszolút, ez így van. Illetve hát, hogy az legalább egy ilyen egyoldalú médium felület volt, tehát hogyha megjelentetted az újságba, ezt látták, elolvasták, tudomásul vették, nem volt hozzászólás, nem volt szívecske,
így
nem
van,
volt
és
ölelés.
És mindenki, aki úgy gondolta, hogy tényleg számára fontos az az ember, akinek meghalt valakie, vagy ismerte azt a valakit, aki elhunyt, az tényleg elment a temetésére anélkül, hogy bármilyen részvétet nyilvánított volna szóban vagy írásban, és visszakanyarodva az előbbi kérdésedre, arra elfelejtettem válaszolni, hogy ezzel a részvétel, hogy fiatalabb koromban én is ezt mondtam, hogyha valakinek elhunyt valaki, aztán valamiért egyszer olyan helyzetbe kerültem, hogy így kicsit bejebb gondoltam magam ebben ennek a szónak az értelmében, és nem tudom, hogy tudatosan, vagy tényleg annyira elmélyítettem magamban ennek az egész fogalomnak a jelentését. Én azóta nem hiszem, hogy bárkinek is mondtam azt, hogy részvétem. Általában azt szoktam mondani azoknak az embereknek, akiknek meghal valakiük, és közön van hozzájuk, hogy sajnálom. És ezt valóban őszintén tudom mondani, mert tényleg sajnálom azt az embert is, aki meghalt, illetve azt is, aki életben maradt, de elvesztette a társát, anyját, apját, férjét, lányát, fiát, stb. Tehát azt, hogy részvétem, az szerintem egy
automatizmus, sok olyan, nem gondolsz benne.
Hát ez is inkább egy ilyen hagyományosan megmaradt szó. Ennyi.
Le lehet vele zavarni ezt a kínos
így van,
helyzetet.
Így van, pontosan.
Hát igen, ez a részvét nyilvánítás, ez nem tudok részt venni, nem, ebben. Ugyanakkor most, hogyha azt nézzük, ezt az oldalát, ha nem is meghalt, de mondjuk számodra meghalt, vagy számodra véget ért egy kapcsolat, az ugyanígy vajon miért kell kitenni Facebookra? Miért kell ezt? Egyértelműen ugyanaz a like koldulás van mögötte, mint mondjuk a gyász jelentés, vagy a gyász mutatás mögött.
Kicsit visszakanyarodva még a halál Facebookon való megjelenítésével, még van egy szegmense ennek, amit én egyszer láttam csak, és valamilyen szinten direkt módon voltam rá kíváncsi, hogy ez hogy működik. Legelőször hallottam róla, hogy, és ez majd még egy alpontnál majd vissza fog térni, hogy azt a helyzetet, mikor egy olyan ember meghal, akinek van Facebook profilja, és az ismerősei írnak neki az a falára, hogy nyugodj békében, na ennél groteszkebb dolgot életemben nem láttam, és mondom, egyszer néztem meg, mert egy gyermekkori ismerősömről, akit azután nem tudom, 20 évig nem láttam, és utána azóta meg már érthető okok miatt továbbra sem fogok látni. Hallottam róla, hogy meghalt, és csak kíváncsiságból megnéztem a Facebook oldalát, és töménytelen mennyiségű nyugodj békében üzenet befutottam bele, és rettenetesen megdöbbentem ezen.
Megdöbbentő, főleg az a része.
Érthetetlen.
Hogy teszem azt, valaki meghal. Igen, és akkor úgy, mintha hozzábeszélnénk. Biztos amúgy ennek is lehetne mondjuk ilyen populáció genetikai, vagy bármilyen populációpszichológiai hátterét belemagyarázni, hogy ha valaki annak idején kiment a temetőbe, és akkor imádkozott, mintha hozzáimádkoznál, mintha hozzábeszélnél, és akkor ez kerül át a virtuális térbe, csak akkor is borzasztó groteszk, hogy te fogod, veszed a fáradtságot, lejössz a Facebook elé, megkeresed az illető profilját, és ráírsz a Facebook oldalára, hogy nyugodjál le békében.
És ezzel így le is rendezed az egészet. Nem kell hozzá kimenni a temetőbe, nem kell utána továbbá rágondolni, mert hát én lerendezte, írtam a Facebook oldalára. Mondjuk ezt úgy mondom, hogy én se vagyok egy nagy temetőbejárós, tehát én inkább a saját kis fejemben és a belső olyan szerveimben rendezem le ezeket az érzelmi dolgokat, amihez én nem feltétlenül érzem azt, hogy nekem jelenléti, tehát hogy jelen kell legyek annak az illetőnek a sírjánál, legfőképp a Facebook oldalánál nem.
Hát igen, illetve ez egy érdekes dolog, hogy Erdélyből Magyarországra a költözés után tapasztaltam azt, vagy egy családdal tapasztaltuk azt, hogy Magyarországon borzasztó nagy halálkultusz, temetőkultusz van. Itt az emberek hetente kimennek az elhunyt szeretteikhez, és rendbe tartják a sírt, gyönyörű szép márvány fedlapot vesznek rá, minden alkalommal visznek virágot, visznek gyertyát a külön sírra rendelt és ragasztott kis üveg kandeláberekbe, vagy üveg mécses tartókba. jobba, úgy gondozzák őket, vagy úgy gondozzák ezeket a dolgokat, mint hogyha még mindig, mint hogyha hetente mennénk a nagyit meglátogatni, most a temetőbe megyünk ki hetente meglátogatni, ami számomra fura, vagy az én gyerekkoromban az én, nálunk, vagy Erdélyben ott rit, nem volt ez ilyen gyakori, hogy így mentek hetente az emberek, vagy hetente több alkalommal is akár, de még talán azt is megkockáztatom, hogy még havonta sem mentek ki. Nem volt ekkora a kultusz ennek. Ugyanígy ezt én is így gondolom, hogy ezt bármilyen vallású is vagy, amikor az illető elhunyt, és most te vagy ateista vagy, és azt mondod, hogy kész, vége, szertefoszlott, vagy azt mondod, hogy katolikus vagy, és igen, a lelke feltámadt, és akkor örökél. Tehát ezen a dolgon nem tudsz segíteni. A mennyország az nem egy olyan hely, ahova te ki tudsz menni, ahol úgy kapcsolatba tudsz vele lépni. Nyilván lehet egy ilyen érzésed, hogy akkor a temetőben kontaktolni, mintha kontaktolni tudnátok. Szerintem nem old meg semmit. Ennek is van egy kicsit ilyen demo jellege, úgy uh-huh. értem, egy ilyen demonstráció jellege, ami például tőlem távol áll. Uh-huh. Ugyanúgy.
Igen, csak társadalmilag mégis elfogadottabb jelenség, mint és remélem, hogy nem fog ez kicserélődni, tehát hogy én még mindig inkább azt támogatnám, hogy járjanak az emberek temetőbe, mert valamiért még mindig azt érzem, hogy ez mégiscsak valamivel hát humánusabb, nem, humánusabb, igen.
Igen, humánusabb egyértelműen. Humánosabb annál, mint az, hogy egy 3 éve elhunyt ember Facebook profiljára boldog születésnapot köszönj, mert nem tudod, hogy elhunyt. Na, tehát vannak azért a béka segi alatt emeletnyi mélységek tátonganak, és ez valahol még nem a mélységek mélysége, ez még csak a 4.-5. emelet így negatívba lefele. Amikor így ráírsz, hogy boldog születésnapot, vagy újra ráírsz, hogy nyugodjál békében, pedig igazából 3 éve volt a temetése.
Na, és akkor térjünk át a szakítás, vagy akár ehhez hozzá kapcsolhatjuk azt, amit az elején mondtam, hogy azt is fikázhatjuk, hogy mikor nagyon boldog vagy, tehát összejössz valakivel, és pár centivel a föld felszíne fölött járkálsz, és akkor ezt is próbálod terjeszteni és megmutatni mindenkinek, hogy neked most milyen jó. De igazából azért jutott eszembe előbb ez a dolog. Elsősorban azért, mert ezen már én is túlmentem, tehát az elég hülyén jön neki, hogy most magamat fikázzam, de vállalom ezeket a tetteimet. Viszont azt, mikor egy szakítást, vagy egy vállást, vagy egy ehhez kapcsolódó valamit szintén ugyanebben a formában a közösségi oldalon éled ki, és csak ott tudod kiélni, tehát nem áll fent az a lehetőség, hogy tényleg attól a nőtől, vagy adott esetben férfitől úgy váljál, hogy tényleg ezt 4 szem közt beszéljétek meg, és az maradjon tényleg egy két ember között, vagy akár egy szűkebb családi vagy baráti körben megbeszélt és elfogadott tényként. Én például konkrétan ismerek olyan embert, aki sajnos már évek óta ezt műveli a Facebookon, ahol ugye válás után gyermekelhelyezési problémák, és folyamatosan olyan posztokba futok bele, ahol a kislányuk képéhez olyan rágalmazó, és hát nem is tudnám, hogy megfogalmazni. Tehát ilyen elég kellemetlen szavakat használ a volt párjával kapcsolatban, amivel nem tudok mit kezdeni.
Tehát a saját gyerekét tölti fel, majd mindenáron beágyazza egy ilyen volt párkapcsolati problémába.
Tehát, hogy nem vagyok tisztában tökéletesen a helyzettel, de valahogy úgy tudom, hogy a fiatalember, akit ismerek, őt ott hagyta a felesége, és természetesen nála maradt a gyerek már, mint a feleségnél, vagyis hát a volt feleségnél. De persze neki ez rossz, és meg is értem, de hogy igen, feltölt egy képet a kislányról, és akkor ilyen rágalmazó szavakkal illeti a volt feleséget, ami nem az én dolgom. Most ezt tudom, hogy lehet, hogy paraszt vagyok, vagy önző, de ez nem az én dolgom, főleg nem a Facebookon nem az én dolgom.
Hát ez borzasztó paraszt dolog, meg na ez igen, augusztustalan kategória.
Nem feltétlenül azt mondom, hogy nem értek vele egyet, vagy nem tudom átérezni a fájdalmát, vagy a nőpártyát fogom ezzel a kijelentésemmel, sőt, de hogy ez senkire nem tartozik, csak ahogy az előbb mondtam, ez családban kell maradjon, vagy szűk ismerősi körben, baráti körben.
Olyan, mintha ilyen esküdszéki támogatókat keresne az
adott pernek a pontosan.
Megítéléséhez, hogy akkor most akivel
álljatok van, az... mellém, mert én átlettem kurvára baszva, és nem tudok ezzel mit kezdeni.
Van nekem is hasonló ismerősöm, aki ugyanígy elvált feleségtől, feleség vitte el a gyereket, a volt feleség, akinél van a gyerek, ő rendszeresen osztotta meg, hogy a nők bármit meg tudnak tanulni, csak annyi kell hozzá, hogy rossz férfihez menjenek feleségül, és ez borzasztó. Nem jó. Nem értem, igen, tehát hogy ez nem megy egy kommunikáció mondjuk egy fronton, és akkor eldemózunk egy kommunikációt egy Facebook platformon, hogy minthogyha én most neki mondanám, gondolom ilyesmi van mögötte, vagy gyűjtöm a támogatókat.
Inkább ez, hogy gyűjtöm a támogatókat.
Hát, semmi kétség afelől, hogy ez így nem sok emberbe vált ki szerintem pozitív érzelmeket vagy támogatás iránti ilyen együttérzést. De akkor van egy olyan másik típus ennek, hogyha mondjuk nincs még benne gyerek, egy ismerősöm jutott eszembe, réges-rég Facebook ismerősök voltunk, aztán azóta lehet, hogy leállítottam, vagy letiltottam, vagy nem tudom, megszüntettem. Egy ideig egy ilyen demo kapcsolatban élt, azt értem ez alatt, hogy lehet, hogy jó kapcsolatban élt, csak ugye a Facebookon annyit lehetett látni, hogy közös fotó, csókolózós selfie, az borzasztó egyébként, amikor így csókolózol, és így látszik, hogy ezt ti magatokról csináljátok ezt a fotót. Ezt nem tudtam soha megérteni, hogy egyrészt ezek a képek hogy készülnek, de hát nyilván a front kamerában is van valami autofókusz jellegű. Meg hogy erre miért van szükség, erre a csókolózunk és szelfittolunk, na mindegy, de egy ilyen jellegű párkapcsolatot élt, majd miután szakított. A srác ilyen rap, mindenféle, azt hiszem, hogy rappel is foglalkozott, tehát rap szövegeket írt, volt egy ismerős, aki DJ volt, az meg zenei alapokat tolt, és akkor ők egy ilyen hip-hop formációt így nyomtak, és rímekbe szedve szapulta a lányt heteken keresztül a Facebookon, ilyen Facebook bejegyzésekben. Ami azért maradt meg bennem, ezt azért írtam föl ide magamnak, mert valami ilyesmi volt, hogy végre, mit tudom én, nem kell a büdös pofádat szagolnom reggelente, és akkor ez így rímekbe szedve, ez borzasztó volt, hogy férfi ennyit tud nyafogni nyilvánosan. Nem azt mondom, tehát nyilván mindenki egy kapcsolat után mindenki nyalogatja a sebeit, csak hogy így nyilvánosan így nyafogni, az így nem sok mindenkit láttam, hogy így még rímekbe is szedjem azt, hogy mekkora hulladék volt a párom, holott mondjuk évekig vele voltál, tehát és ő...
Hát ez téged is minősít, nem?
Igen, téged is minősít, abszolút. Az ízlésedet.
Illetve a tovább lépés szempontjából sem tudom, hogy ez mennyire... előnyös.
Mennyire vonzó vagy előnyös bárki számára az, amikor így kommunikálok.
Nézd meg, rappelek, és van itt egy ilyen szám, amivel szapulom az exemet. De hogyha veled szakítok, akkor veled nem csinálok ilyet.
Dehogy is.
Meg neked nem is büdös, még a szád. És akkor van még ez a, ugye, amit mondtál az elején, ez a, hát ezt valamilyen szinten össze tudom kapcsolni a már meghalt illetőnek a Facebook oldalára írásával.
Ugyanolyan tehetetlen a szegény gyerek, mint a halott.
Igen, mikor ugye van egy gyereked, mit tudom én, harmadik életévét tölti be, nagyon örülsz neki, nagyon szereted, ezzel nincsen semmi baj, de mikor csinálsz egy olyan bejegyzést a Facebookon, hogy Isten éltessen, mit tudom én, Ákos fiam.
És Ákos fiam, három éve, mikor megláttad a napvilágot, már akkor tudtuk, hogy egy jobb. Gyönyörű gyermek leszel, és édesapád és édesanyád annyira nagy szeretettel köszönt téged. Reméljük, hogy a lépteid kísérhetjük minél tovább, hogy és erőben, egészségben növekedj, gyarapodj.
És reméljük, hogy rajtad kívül rengetegen fogják ezt a bejegyzést látni.
Bár te nem tudsz olvasni, és még 4 évig nem fogsz tudni, sőt, még tovább nem fogsz tudni olvasni, de azért mi ezt kiírjuk neked ide Facebookra, bár profilod sincs, hogy megnézd.
És igazából ez csak neked szól, ez csak neked
senki
írjuk.
Senki másnak, ezt neked írjuk. Neked írjuk a dalt, neked énekelünk.
Anyának, apának és neked.
Fú, borzasztó. Borzasztó, hogy ez... Tényleg, én ebben nem gondoltam bele eddig ilyen mélyen, de hogy ezek mögött bátortalan, meg önbizalom hiányos embereknek a szomja rejlik a megerősítésre.
Így van, ez nagyon jó.
Hogy erre mi szükség van, mert...
Ott van, bazd meg a szobádban az a kurva gyerek, tehát mondd el neki.
Fordulj oda, és mondd el neki is, és...
Adjál neki egy szelet tortát.
Fogja, értékelni fogja, hogy ez csak neki szólt, hogy miért van erre szükség, hogy ezt a fajta pátoszos önmagunktól elcsöpenő ömlengést, ezt mások arcába fröcsköljük.
Kárára, igen.
Hogy mondta, uram? Tehát, hogy miért kell... Jó, értem, hogy miért kell, de miért kell akkor is? Hogy miért nem találsz az életedben egy olyan pontot, ahol ezt a fajta megerősítést megkapd, és esetleg megkockáztatom azt, hogy nem mástól kapd meg azt a megerősítést, hogy te ebben jó vagy, hanem magad találd meg ezt a megerősítést önmagaddal kapcsolatban, hogy én ebben jó vagyok. Anélkül, hogy Jóska, Pista, Ilonka, meg tudom, Rozika elmondaná neked, hogy így sivogatná a buksidat, hogy nem, te ebben jó vagy. Nem, ezt magadtól is rá lehet jönni bizonyos dolgokra, hogy te jó vagy ebbe, és nem kell a külső megerősítés, elég a belső.
Jó, várjál, mondok ennél durvábbat. Vagy nem tudom, majd értékeljük inkább, jó? Mikor mondjuk a barátnődnek van születésnapja, és ugyancsak csinálsz egy ilyen bejegyzést.
Ugyanaz a fajl, teljesen. Soha életemben
jó, de,
nem volt
jó, de a barátnőd már tud.
A Facebookra.
De már a barátnőd már tud olvasni, tehát ő látja, viszont még pár órája együtt aludtatok egy ágyba. Érted? És reggel felkelted, és már felköszöntötted, de aztán lefőzted a kávét, és leültél a gép elé, és kiírtad ezt Facebookra.
Felköszöntötted, aztán a hajába törölted
a a felköszöntést, igen.
Igen, és utána főztél egy kávét, és kiírtad Facebookra ezt, hogy drága szívem, annyira imádlak.
Az elmúlt 2 év volt számomra a legcsodálatosabb, meg a ma reggel.
Az ilyen jellegű kapcsolatok, most eszembe jutott 2 olyan volt kollégám. Úgy, hogy hallgatja a műsort, és nem mondom a nevét, úgyhogy ha mégis hallgatná, biztos magára fog ismerni. Szia, Józsi! Tehát, hogy ugyanez a fajta demonstrációs kiírások, oda-vissza nyalifali nyálban csöpögés Facebookon, házasság, gyerek, minden, majd 2 évnyi házasság után rezzenéstelen arccal szakítás, válás, külön költözés, és hogy akkor, ha 2 éven belül elváltatok, tehát úgy, hogy összeházasodtak, elváltak, nem az, hogy mit eltöltöttek néhány évet együtt, meg érted, tök mindegy, lehet, lényegtelen, hogy most ez mekkora volt ez az időtartam, de mit fröcsöksz Facebookon, bazd meg? Nem vagyok rá kíváncsi. Ezt éljétek meg ott ketten együtt, és ugyanez, simán azt mondom, hogy lehet, hogy van egy olyan párkapcsolata neki, aminek az amplitúdója 2 év, és ez tök igaz, és tök jó, csak hogy nem akartunk rátok nyitni, bocsi. És ez az inverz, tehát, hogy véletlenül a lakótársad szobájába benyitsz, és ott kefél neki, ups, bocs, tudod, és akkor így visszacsapod rájuk az ajtót. Itt ők szex közben nyitják rád az ajtót így a folyosóra. Hogy látják, hogy mozgás van így a tejüvegen túl, látják, hogy némi mozgás van, és így kirántják az ajtót, miközben szexelnek, hogy így hopszika, de nem voltunk rá kíváncsiak, ebben nem vonjatok be minket, ez rátok tartozik. Ugyanígy a gyereket születésnapja is, és a szerettednek a az elvesztése.
Nem bírom.
Van ez a mi folyik így gyöngyösen fickó, hogy nem bírom. Annyira jó az a mém, amikor így nincs is ott az N betű, csak egy ilyen apostrof, hogy nem bírom.
Hülye vagy, baszlek. Kukorom a rég rögtön, ilyen.
Na, de így van, na, ezt így gondolom.
Várjál, már mindjárt én is így gondolom, csak... Basz meg! Ekkora hülyét, basz meg!
És akkor, ha már ilyen jó a kedvünk, akkor térjünk át a műsor második felében tárgyalandó kettő darab filmre, amit úgy tudnék osztályozni, hogy az egyik maga a film, ami szerintem totál értelmezhetetlen önmagába, a másik pedig ennek a magyarázata, amivel egyszerűen megvilágosodott ennek a filmnek a kapcsán. És az elején úgy kilóttam, hogy ezt miért kell csinálni, miért kell ezt nézni, hogy miért teszed ezt velem, és rájöttem a végén, miután már a verkfilm, vagy minek mondjuk, nem dokumentumfilm, de nem is verkfilm.
Hát...
De nem, életrajzi film?
Inkább életrajzi film, és egy picit verkfilm, de az
vagy
úgy jó.
Filmmagyarázat, valahogy úgy érzem.
Így van, hogy hát de kellett hozzá, tehát kellett
így,
hozzá.
Abszolút kellett hozzá, tehát ha most így megnéztem volna az első filmet, a filmet, akkor úgy éreztem volna, hogy így kihajítottak egy ilyen sötétségbe, és így nem tudom hová tenni ezt, hogy miért. És,
de amúgy ezt őszintén így is szerettem volna, tehát igazából csak annyi üzenetet írtam neked ide a film alá, hogy baszki, ekkora szart, erről muszáj beszéljünk mi hamarabb. De nem akartam neked semmit mondani, hagytam, hogy szenvedj.
Én ezt a mondatot, hogy baszki, ekkora szart, én ezt nem is olvastam.
Ja, nagyon jó. Hát akkor így.
És olyan hideg zuhanyként élt, ért az első. Először azt hittem, hogy ez valami nagyon művészi film lesz, ilyen nagyon elvont, és így mi a fasz? Tudod, így jöttek ezek a gondolatok. Mi? Ne! Tehát abszolút nem tudtam volna hova elhelyezni, hova elrakni magamban, ha nem nézem meg a második filmet. És amikor a második film körülbelül első 5 percében megfordul James Franco, olyat röhögtem, hogy mondom, jó, oké, megvan, fogtam.
Jó, de várja.
Onnantól kezdve, csak hogy azt akarom mondani neked, hogy így előjáróban hálát érzek, hogy a világ nem legértékelhetetlenebb, hanem legborzasztóbb, legrossz. Tudom, hogy ennél rosszabb film nincs. Hogy emeletnyi magasságok vannak, amiket még nem jártam be, a Himalája méretű magasságok, de már tudom a nulladik pontot, ott már jártam. Tehát a másik fele nagyon messzire van tőlem, de hogy az egyik fele, ott már voltam, és ez szuper. Ez jó, nagyon jó érzés.
Igen, de mégis azzal, hogy a legrosszabb film, azzal együtt mégis valamiért jó, mert hogy az ember nem tudja elképzelni, hogy miért rossz egy film. És ebben a filmben ezt mind láthatjuk. Tehát, hogy na de akkor mondjuk már, nem, a hallgatókat azért ne izéljük már ezzel, hogy beszélünk két darab filmről párhuzamosan, és nem tudjuk, hogy miről beszélünk.
Lányom, hol a villa? Hát a kapa mellett. De hol a kapa? Hát a villa mellett. De hát hol a kapa meg a villa? Hát egymás mellett, édesapám. Ez kb. Ilyen volt eddig. Szóval, hogy értsétek, a The Room, vagyis magyarul a szoba című nagyon sikeres 2003-as filmalkotásról beszélünk.
A nagyon sikeres, óriási idézőjelben, akkorában, amekkorát még nem láttatok.
Igen, és mégsem. Igen. Ugyanis... nehéz nekiállni, de tegyünk hozzá, hogy ha már a film sikerét vitatjuk. Ez a film 5 millió dollárba került a készítőinek. 6 millió dollárba a producernek, és a premier napon 1800 dollárt hozott vissza, és az illető, aki ez a producer, aki a filmet elkészítette, heteken keresztül játszatta a mozikban, csak azért, hogy kategóriájában nevezni lehessen Oscarra. Tehát nyilván értelemszerűen kell egy bizonyos sugárzási szám, vagy leadási szám ahhoz, hogy azt mondd, hogy ezt annyian látták, hogy ezt mondjuk Oscar minősítésben el lehessen indítani. E véget járatta csak a tulajdonosa vagy a producere a filmnek. Értelemszerűen senkit nem érdekelt, már senki nem nézte meg, borzasztó rossz volt, de azóta 2003-as alkotásról beszélünk, azóta viszont éjszakai vetítéseken Amerika szerte játsszák, és azóta már használt
termelt. Világszerte is.
Az lehetséges, tehát hogy Amerika szerte az biztos, de hogy világszerte is nagy valószínűséggel játsszák ilyen éjszakai vetítéseken, és ezekre viszont már annyi bevétel folyt be, hogy visszajött az ára, illetve még hasznot is termelt.
De ez egy ilyen 20, lassan 20 év munkája.
Hát lassú vízpartot most.
Lassú szoba
partot most, és ha már partot most, ez a többször, de nem tudom, így csapongok benne, de akkor már kiemelem a partot most. A szeretkezési jeleneteknél ez az indokolatlan víz folyás, ez mit akar jelenteni? Te jó ég, és ezt kétszer is bevágni, vagy kétszer is rácsapni erre a közhelyre, ez borzasztó rossz. De kezdjük akkor a 2003-as eredeti alkotással. A Tommy Wiseau Production cég által fémjelzett Tommy Wiseau írta, rendezte, producere volt.
Főszereplője.
És főszereplője is ő.
Főleg főszereplője.
Egy nagyon érdekes figura az illető, de még mielőtt kiveséznénk a főszereplőt, egyértelműen szét fogjuk spoilerezni a filmet, nem olyan nagy teljesítmény, vagy nem olyan nagy...
Nem lehet másképp beszélni róla.
Nem lehet másképp beszélni róla. Ugye a pillangó csoport nem tudna ebbe belekötni, tehát ezt tökéletesen lefordították magyarra ezt a címet. Mégsem értem, hogy mi köze az egészhez.
Semmi, de szerintem felesleges.
Mi köze bárminek, bármihez?
Így van, pont ezt akartam mondani, hogy szerintem felesleges bármilyen nemű minimális energiát fektes abba, hogy gondolkozz itt bármilyen összefüggésen ezzel az egész jelenséggel kapcsolatban, akit Tommy Wiseau-nak hívnak.
Volt már olyan neked, az életedben volt-e már olyan ember, ismerős vagy barát, aki hasonlóan ügyefogyott volt, hasonlóan nem értette a világ körforgását, működését, valamilyen érdekes módon ilyen tök elvont összefüggéseket talált a világban. Egy átlag ember így látja, hogy mi hogy működik, hogy az emberek miért úgy barátkoznak emberekkel, ahogy, hogy ki miben tehetséges, hogy ki mit tud megcsinálni, mit nem tud megcsinálni, egyértelműen ez most sikeres vagy nem sikeres dolog volt. És akkor van egy ilyen barátod, aki valahogy valamilyen érthetetlen módon teljesen összefüggéstelen dolgokat, vagy teljesen összefüggéstelen következtetésekre fűzi fel a világ történéseit, és látod, vagy érzed azt, hogy el kéne mondd neki, hogy ez, figyelj haver, baromi szarul gondolod, nincs igazad, és ez így nem jó, de azt is látod, hogy vagy nem értené meg, vagy összetörné őt, ha ezt így elmondanád. Volt már ilyen az életedben, ilyen ember?
Hát ilyen nem. Mármint, hogyha a az itt, vagy baráti az itteni főhősünkről beszélünk.
Igen, igen, igen.
Jó, tehát ami, lehet, ami hogy volt, másik... de ilyen, ilyen maximális szinten nem.
Tehát... Hogy azt érezted, hogy szegény, tehát hogy tök jó indulatú az ember, de teljesen hülye, és nem érti a világot. És valakinek meg kéne mondani, mert kétféle ember van, aki bántja őt. Nem, egyféle ember van, aki bántja őt. És...
Hát ez is hozzáállás kérdése, és itt most egy, bocsa, hogy a szavadba vágok, de itt kicsit most ebben, amit mondasz, így felmerül a felelőssége a másik főszereplőnknek is.
Igen, 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 erre akarom
ja, jó, terelni, okay.
hogy melyik a jobb, amikor így ez az amerikai hurra optimizmussal így simogatjuk a buksiját, hogy figyelj csak...
nem szar, amit csinálsz, de nem jó.
De, tehát, hogy nem azt, de nem ezt mondja, hogy nem szar, amit csinálsz, hanem James Deanben sem hit senki. Őnek is se hitték el, hogy jó lesz, de ő megcsinálta, és nem hallgatott másra. És akkor azt a részét elölteted ennek a dolognak, vagy arra a részre öntesz olajat a tűznek azon részére, amire rohadtul nem, hogy olajat kéne önteni, meg fát rakni, el kéne oltani. Teljesen fölösleges azt tüzelni, nincs értelme. És mégis valahogy így látszik rajta, hogy egyértelműen nem akarja megbántani, de ezzel egy nagyon rossz irányba indítja el ezt a szerelvényt.
Darásfészekben nyúl. Én körülbelül egy olyan 4-4,5 éve futottam bele ebbe a történetbe. Soha nem hallottam erről a filmről azelőtt. És akkor is egy cikk, vagy valami kritika került a szemem elé, amit elolvastam, és már akkor felkeltette az érdeklődésemet, mert nem hittem el a kritika írójának, hogy lehet film ilyen szar, és hát el kellett teljen egy bizonyos időnek, hogy rászálljam magam, hogy megnéztem, és most egy 2-3 hete sikerült hát másfél órát elvesztegessek az életemből, de amúgy nem, mert most is éppen ezt csinálom, tehát hogy adott mégiscsak egy témát számunkra is ebbe a podcast sorozatba ez a film, vagy ez a két film. Szóval, hogy akkor azt a cikket elolvastam, és úgy folyamatosan mindig belefutogattam ebbe a The Room című filmbe, és azóta rengeteg The Room című film készült, de hogy azért is kell mellé tenni, hogy ez a 2003-as című, vagyis dátumú film, tehát hogy Isten őriz, hogy összekevered, mert észreveszed a különbséget elég hamar, és már többször futottam be a Tommy Wiseau karakterébe is, meg többször felemlegették, és aztán pár évvel ezelőtt elkészült ennek a filmnek a korábban emlegetett életrajzi verkfilmje, amit viszont hamarabb láttam, mint az eredetit.
Igen?
Igen, egy hát azt hiszem, hogy az elmúlt 1-1,5 évben láttam a Katasztrófa művészt. Tehát, hogy tudtam a sztoriát a The Room-nak, de nem láttam a filmet. És rá kellett jöjjek, hogy ez nem elég. Mert hogy a Katasztrófa művészt először látni, anélkül, hogy lásd az elsőt, hát olyan félig, vagy inkább negyedik szórakoztató filmnek tűnik, úgyhogy tudod, hogy miről szól, mik a sztori izéi, kapcsolatai, tehát hogy egyszerűen, hogy miről szól. De úgy, hogy megnézed előbb a The Room-ot, és utána megnézed a Katasztrófa művészt, na így már értelmet nyer az egész.
Abszolút.
És várjál, mert ezt nem beszéltük meg, és nem mondtam, de úgy látom, hogy jól cselekedtél, jól választottál, hogy sorba nézted őket.
Igen, 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 igen. Tehát először, de úgy, hogy abszolút úgy, hogy ugye a filmcímek, amiket láttam így a file névbe, így nem mondtak semmit, nem volt mögötte szám, így tök random kattintottam az egyikre, bedobtam a feliratot, és elkezdtem nézni. És hát így már az intro is ilyen borzasztó, de így, hogy telt az idő. Csak tehát amikor miután végignéztem az eredetit, és elkezdtem a...
De nem mondta, hogy eredeti, mert a másik nem remake.
Igaz, igaz. Tehát, hogy végignéztem a The Room-ot, utána a Katasztrófa művészt is elkezdtem, és akkor esett le, hogy úristen, igazából tök szerencsém van, hogy megfelelő sorrendet választottam, így random, így leültem, így meló után.
Na hát szerintem egy kicsit akkor menjünk bele, hogy akkor ez, hogy ez most mi ez? Mi történik a The Room-ba? Ugye egy szobába játszódik tulajdonképpen maximum még 2-3 helyszínen.
Hát egy apartman vagy kislakás, de valahogy nem ez az élményed, mert hát a forgatókönyvíró, rendező, főszereplő, producer hát nagyon érdekesen fogja fel a világot. És hogy ezt így megírta, így semmi sem konzekvens a filmben, tehát mindig minden átmegy minden másba. Olyan érzésed van, hogy megérkezel egy nagy, vagy belecsöppensz egy olyan világba, ahol a főszereplő jön egy tök jó mercivel, megáll egy ilyen tök dekoratív, vagy frekventált lakótelep környéken, bemegy a lakásába, rögtön előállít egy ruhával a feleségének, azt gondolod, hogy ez így most egy ilyen nagyon, nagyon pénzes valaki, tök úgy néz ki, hogy ez egy ilyen magánház jellegű dolog, de kiderül, hogy ebben a házban rengetegen laknak, hogy itt lakik a lépcsőházban, vagy valami ilyesmi, uh-huh. És akkor az összes haverja, aki a legjobb haverja, az mind ott lakik vele. És úgy járkál be a házába, kibe, mint hogyha te a fürdőből az előszobába, és utána a konyhába mennél, tehát mint hogyha a saját lakásába laknának az illetők, akik így tök random, mindenféle előjel nélkül nyitnak be a lakásba, és utána távoznak még mielőtt a főszereplő visszatérne, csak meghagyják mindig a feleségnek, hogy majd mondd neki, hogy benéztem. És what? Tudod, és ez lejátszódik egyszer, és nem. Először így zavarba vagy, így nem érted. Hogy ez
nem várod meg Johnny-t? Nem, de mondd, hogy itt voltam.
Igen, és aztán ez megismétlődik, vagy ötször. Háromszor ugyanezzel a sráccal, meg még kétszer két másik sráccal, hogy így, szia, na igen, és akkor így elég hamar egy szeretkezés közepébe csöppensz bele, egy olyan éba, amiben semmiképpen nem akartál volna, még legunatkozósabb esteiden sem keresnél rá ilyen pornóra, amit ott látsz, mert nem lettél volna erre soha kíváncsi. És akkor ugye ide csatolnám azt, amit az előbb már említettem, hogy egyrészt ugye miközben egymást ott csókolgatják és félmeztelenek, egy ilyen rózsasz fejet morsolnak szirmokra, és így beszórja a férfi a nőt vele, és utána ilyen áttetsző, ilyen szökőkút csobogó, vagy zuhany üvegen lefolyó vízen keresztül szemlélheted, ahogy a férfi pumpálja a nőcit, ami a külön sávon vették fel a hangokat egyértelműen, és annyira borzasztó, ahogy így nyögnek, de közben csókolóznak. De ugye hallod, hogy így teli szájjal nyögnek, de nem tud így nyögni, hogyha csókolózik, érted? És fú, olyan tök életidegen az egész. Majd így felkelnek, így mesztelenül kimegy egy ilyen szobába, és visszajön öltönybe, hogy szia, szívem, elmentem dolgozni.
Nem, tehát tényleg annyira nehéz elmesélni szerintem ezt a filmet, mert hogy nincs az egésznek egy logikus felépítése és menete, tényleg, ahogy mondtad az elején, ilyen tök random módon, ilyen igazából ilyen kis részekre lehetne felbontani az egész filmet. Tehát, hogy mindig van egy ilyen 5-6 perces rész, vagy akár 7 perces rész, és aztán így teljesen mást látunk. Igaz, hogy bár azt mondtuk, hogy egy szobába játszódik a sztori, meg mit tudom én, még van, vagy két helyszín, ami egyszer-kétszer előbukkan, de hogy valami hihetetlen, hogy ez a film például 6 millió dollárból készült meg el, bár én mindig ellene vagyok, meg szóvá teszem, mikor ezzel magyaráznak egy film filmnek a sikerét, vagy a veszteségét, hogy most mennyibe került, meg mennyit hoztak be, de ennél a filmnél azt hiszem, hogy tényleg érdemes erről beszélni, meg el is mondtad a számokat. Illetve...
De ugye azért volt olyan drága, mert egyrészt ez emberünk elég buta volt, tehát megkérdezték, hogy szeretné fölvenni, amikor kiderül ebből a második részből, vagy hát a Katasztrófa művész című filmnek a kapcsán kiderül, hogy ez hogy kezdték el forgatni, és látszik, hogy fogalma sincs, az illetőnek csak rengeteg pénze van. Uh-huh. És akkor megkérdezték, hogy HD-ba szeretnéd-e fölvenni. Eleve 2003-ban HD. Ugye beszéltünk egyszer már, hogy lehet, hogy majd csinálunk egy műsort ilyen tech fronton, uh-huh. amire nem került sor, és a HD az valahol hát 2003-ban még csak a 720p-s HD létezett, uh-huh. ami nem a teljes HD volt, és akkor megkérdezik, hogy vagy 35 mm-re akarsz filmezni, és akkor a csávó így megvonja a vállát, hogy ötszörre mindkettőre. Tehát eleve már megduplázta a technikai oldalon a büdzsét.
Hát de várjál meg, ami még ide tartozik, hogy megvette a kamerákat, és általában az ilyen rendezők, meg egy filmkészítésnél általában bérlik a kamerákat, mert hogy olyan
költséges.
Nem, hogy olyan költséges, hanem hogy olyan gyorsan fejlődik a technika, hogy felesleges megvenni most egy kamerát, mert 2 hét múlva már egy jobb lesz, és akkor kidobhatom a picsába az egészet, és ezért bérlik, és nem vesznek meg egy kamerát azért, hogy aztán ott legyen egy csomó pénzért egy felesleges cucc. Ez a csávó az megvett 2 kamerát, vagy nem tudom mennyit, de 2 biztos.
Hát megvette mind a 2 technológiát.
Igen, és igen.
De ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen filmes kamera, tehát mit tudom én, csak egy forintba lefordítva, mit tudom én, egy gépház, 8 millió forint. És akkor ehhez még nincsen LVF, amiben beletekintesz, nincsen hozzá optika, nincsen hozzá memória, nincsenek hozzá mindenféle ilyen perifériák, tehát ez csak a gépváz. Minden más erre az összegre jön. Na és akkor ő úgy indítja, hogy ebből megveszi a legújabb technológiát, plusz az analóg technológiát, tehát nem érti, hogy működik ez az egész dolog. Tehát nyilván van benne egyfajta ilyen mások lenyűgözése,
mások
lenyűgözésére való vágy, tehát hogy lássák azt, hogy nekem van, hogy én ezt megtehetem, hogy ezért tiszteljenek. Bár ugye semmilyen nem igazán tudják őt tisztelni, kiderül ez a Katasztrófa művész című filmből, de a lényeg az, hogyha valahogy mégis megpróbálnám 3-4 mondatra lefordítani a lényegét, van egy főhősünk, akinek van egy felesége, van egy legjobb barátja.
Barátnője van, bocsánat, azért ne, tehát hogy...
Bocsi, igaz, egy nő, barátnője, aki a jegyese, mert megkérte a kezét, uh-huh. bár ezt nem tudjuk, hogy a film elején beérkező srác és szex, illetve a lánykérés és az anyámat elhívom, hogy én nem szeretem ezt a srácot között. Először azt hittem, hogy ott eltelt mondjuk egy 4 év.
Pont ezt akartam mondani, tehát, hogy ugye próbál olyan jelleget ölteni ez a film, mintha egy ilyen tipikus, romantikus dráma lenne, bazd meg, de hogy azután, hogy hazajön a pasid egy gyönyörű ruhával, és kúrtok egyet, és másnap meg már azt mondod a anyádnak, hogy én akarok szakítani ettől a csávótól, mert már nem szeretem, tehát ez így... ez szerintem tipikusan rányomja a bélyegét az egész filmnek a jellegtelenségére és jellemtelenségére.
Igen, de ha ez véletlenül egy ilyen kronológiai érzékeltetés akart lenni, akkor ehhez biztos, hogy csak a vágásnak és a felvételnek van köze, nem a rendezőnek, meg a forgatókönyvírónak. Tehát annak semmi köze nincs.
Nem.
Bár amúgy nem értem, hogy kiderül a Katasztrófa művészből, hogy szkriptírót is szerződtetett és fizetett. Nem hiszem, hogy az bármit is csinált ezen a filmen. Az illető szkriptíró. Na, és akkor van a főhősünk, a barátnője, akit megkért, a főhősünk legjobb barátja, a főhősünk fiaként nevelt kis cimborája, egy fiatal srác, és néhány random ember, aki a anyós jelölt, meg pszichológus, aki nem tudom, hogy kerül oda, tehát, amikor így szóba jön, hogy te vagy a pszichológusunk.
Igen, igen,
the
igen.
The fuck?
Igen. Pedig addig szó sem volt ilyesmiről.
Tehát, hogy egy teljesen evidens volt, hogy te vagy a pszichológusunk, hát rendszeresen hozzád járunk. Kik? A haverok? Vagy a feleségemmel párterápiára? Vagy érted, hogyha te eljársz pszichológushoz, akkor azt szokták javasolni, hogy ha mit tudom, ilyen rokonok, vagy ismerősök, vagy barátok vagytok, akkor ne járjatok ugyanahoz a pszichológushoz, sőt, hogyha ez kiderül, azonos pszichológus nem is vállal el titeket. Uh-huh. Mert van érintettség a dologban, nem akar az egyiktől is hallani egy verziót, meg a másiktól is, ez így kizárja. Tehát ilyen esetben, ha te azt mondod, hogy férként te terápiára jársz egy valakihez, a feleséged nem fog oda járni. Ez garantált. Bárhogy is van. De azt, hogy ha párterápiára jártok, érdekes, de vagy lehet rá róla szó, de mindegy is, mert nem ez a lényeg, hanem hogy ez a néhány, ez a félmaroknyi ember kibemászkál egy ilyen kis lakásban, aminek van egy felső emelete, illetve igazából olyan, mint egy lépcsőházi ilyen panel haverok vagy panel haverság lenne, de szó sincs róla, mert egyrészt, ha jól vettem ki, Los Angelesbe játszódik a nagy része, illetve vannak vágóképek San Franciscóról. Szóval egyszerűen értetlenül ászott, és így kapkodod össze-vissza, hogy most akkor ez egy magánlakás, vagy egy társasház, vagy egy panel, hogy kibe járkál mindenki, de tetőre ki tudsz menni, mintha valami panelba mennél ki a tetőre. Szóval teljesen értelmezhetetlen, és akkor történnek az események. A kedvencem a
random dealer, nem?
A random dealer az kell.
Az nagyon kell. Tehát, hogy ott is ugye így egyszer csak így történik egy ilyen drogos háttérsztori, ami se előtte, se utána nem folytatódik, illetve a pszichológusra visszatérve az megvan az a sztori erről a pszichológusról. Ugye őt látjuk kb. 3-4 ezt a szemüveges alakot, ugye, akivel az egyik kedvenc jelenet, mikor összeverekszik a legjobb baráttal a tetőn, és ilyen nagyon hirtelen, tehát, hogy elkezdenek verekedni, vagy hát ilyen...
Dullakodni,
és ilyen nagyon hirtelen, ilyen nagyon brutálissá próbálják tenni ezt a verekedést, és ez annyira ledobja az egész filmről, tehát hogy ugye így odaszorítja a párkány szélére, és akkor már ilyen, tehát hogy pedig addig így nem olyan...
De a semmiből szorítja oda a párkány
igen,
szélére.
Igen, igen, igen.
Hogy így ezt nem érted, hogy a valóságban ilyen nincs is.
Igen, illetve ez az egyik kedvenc, a másik ugye az, mikor ott amerikai fociznak öltönybe. Na, azt se értem azt az egész jelenetet, és akkor a fickó elesik, de az megvan, hogy a végén van a, hát nem a záró jelenet, mert, hanem mondjuk az azt megelőző, a szülinapi jelenet, mikor egyszer csak előbukkan egy addig szintén nem látott figura, aki igazából ezt a pszichológus karaktert próbálja pótolni. Mert hogy ez a pszichológus karakter, ez a forgatás közben egyszer csak lelépett, mert nem értette. Ő volt talán az egyetlen, akinek összeállt a kép, hogy most hol a faszomba vagyok. És egyszer csak bedobtak egy csávót, aki a film utolsó, nem tudom, 12%-ába szerepel, és ugyanazokat a mondatokat mondta el, vagy ugyanazt a gondolatmenetet mondta el, amit azelőtt egy másik fickó mondott el két jelenet erejéig, és így nézel, hogy várjál már, de hova lett a másik csávó, amelyik eddig ezt hangoztatta ebből a pár konfliktusából, és egyszer csak így ott van egy idegen fej, és
Ja, ez nekem nem volt meg, igen, ez igen, a pszichológus igen, helyettesítő faszi.
Igen. Hát mikor ezt olvastam, így tehát ez totál belefér az egész sztorinak a hátterébe.
Mindenképpen így kicsit paralel belekapkodnék a Katasztrófa művész című filmbe, hogy ugye történik egy olyan, hogy tárgyaljuk meg egyébként az amerikai focis labdán, vagy amerikai foci labdának a viszonyát, vagy jelentőségét a filmben, ugyanis
indokolatlanul sokszor kerül elő, ugye?
Igen, és kedvenc jelenetem, amikor amikor így elkezdik passzolgatni egy jóformán másfél méterszer egy méteres téglafalakkal körberakott kis nem helység, ez egy ilyen udvarnak a széle, és ott állnak egymástól 20 centire, és passzolgassunk. Ti ezt értitek, hogy hogy történik? Hát dobtam már el valaha ilyen labdát, megvan az, hogy hova tedd a kezed, és hogy forgasd, hogy miközben eldobod, a labda megtartja az alakját a levegőbe pörögve. De annak van értelme, hogyha beálltok egymástól 15 méterre. De hogy egymástól 20 centire álltok, és úgy dobáljátok, hogy passzolgassunk, és az a fajta erőltetett semmit mondó beszélgetés, hogy szia, Mizu, ami jelen van, amikor futnak, amikor akkor elmegyünk futni, persze, menjünk el, azért Golden Gate Park, persze, és akkor kimenek a Golden Gate Parkba, és akkor szia, Mizu, hogy vagy, Mizu, szia, futnak a parkban, mint két idióta barom, és ennyi a dialógus, hogy a Mizu amúgy hogy vagy, Mizu semmi, Mizu melóban minden fasza, igen, Mizu amúgy a meló jó, persze jó a meló, és így nem érted, ennek a végén van egy ilyen földön fetrengős hancúrozás. Így nagyon fura, tudod, amikor így két pasi így hancúrozik a földön egymással birkózva. Ez kiderül a katasztrófa művészből, hogy valószínűleg benne maradt, ott ők összeverekedtek. Uh-huh. Ott igazán beolvasott neki ez a srác,
Greg.
A Greg, aki, hogy is hívták a filmben? Mark. Mert Tom, a rendező és író és producer.
És főszereplő.
Ő Tommy, akit Johnny-nak hívnak a filmben, és a Greg a barátja, aki Mark, a második főszereplő.
De várjál, bocsánat, ne felejtsd el, hogy mit szeretném mondani, de ezt, hogy Tommy-nak hívnak, és a katasztrófa művészben is hangzik, hogy nem Tom, hanem Tommy, mindig Tommy, de hogy ezt muszáj volt Jimmy-re, vagy Johnny-ra cserélni, tehát hogy ez is mekkora kicsinyességre van, hogy felveszel egy szerepet, egy sikeres csáv, akinek van barátnője, de tönkre megy a kapcsolatod, mert összejön a legjobb barátoddal, és hogy Jimmy legyen, vagy Johnny, bocsánat, Johnny legyen, a Tommy, Johnny.
Tommy, Johnny. Tehát tulajdonképpen alig változtatott rajta valamit, igen. És igen, ez a legfőbb konfliktus az egész műnek, hogy a főszereplőnk legjobb barátja, nem, a főszereplőnk barátnője elcsábítja a főszereplőnk legjobb barátját. Tehát bár nekem az sem volt egyértelmű, mert a szövegekből úgy derül ki, vagy nekem a számomra az jött le először, az első megnézésre, mintha ők már régebben is kavartak volna. És akkor mindig azt mondják, hogy ezt most már be kell fejezzük. Tehát most már eddig mindig ment, és most már be kell fejezzük?
Ettől a falra másztam. Tehát ezt, hogy jó, oké, elcsábítja a csávót. Dugnak egyszer, ugye van kb. 5 szexjelenet ebbe a The Room című filmbe, ami kb. Egyik gicsesebb, mint a másik, bár szerintem ugyanarra a kategóriára fel lehetne húzni mindegyiket. De hogy, és ezek a párbeszédek, amik lezajlanak, amiknek semmi eleje, vége, nem, hát Johnny a legjobb barátom, te meg a barátnője vagy, nem tehettem meg, és aztán legközelebb felhívja, és jó, megyek. És akkor igen, megint dugnak. Tehát, hogy mi van? Mi a fasz? Amúgy visszatérve még egy kicsit az amerikai focis labdás indokolatlan hülyéskedésre, hogy ez is a Tommy Wiseau-nak a hülyesége, tehát, hogy ő az a tipikus ember, aki elhitte azt a bizonyos amerikai álmot, és erre mindent felfűzött, hogy ő sikeres lesz Hollywoodban, ő jó színész lesz, jó rendező lesz, jó amerikai focis lesz, pedig láthatjuk a katasztrófa művészben, hogy ennyire tehetségtelen fasz nem lehet senki.
De én ezen gondolkoztam pont, ezt az amerikai álom, érdekes, hogy ezt mondod, ezen gondolkoztam, hogy a csávó nem hitt el az amerikai, vagy nem úgy hitt el, vagy ez egy tévhit volt a részéről, ugyanis az amerikai álom arról szól, hogy te oda mehetsz egy vas nélkül, majd eljöhetsz a milliárdokkal, milliókkal. A főhősünk, akiről a való életben sem tudunk meg többet, illetve az egyik konfliktus kiinduló konfliktus pontja a, a Katasztrófa művész című filmnek, hogy nem tudjuk, hogy hogy hívják eredetileg.
Hány
születek,
éves.
Hány éves, honnan van pénze, mennyi pénze van. Olyan borzasztó akcentus,
hova valósi?
Hogy embertelen, hogy nem félig beszéli az amerikai nyelvet, tehát megvan az amerikai nyelvnek a fele. A ragozás az úgy, ahogy van, el van felejtve, de ő azt állítja, hogy New Orleansba született, és a kedve, az, nem tudom én melyik környéket emlegeti, hogy ő ott nevelkedett.
A Deltánál.
A Deltánál. A New Orleans a Deltánál. És ennyit tudsz meg róla, de borzasztó. Ilyen szlávos kiejtés van a csávónak, és hogy ő az azért, azt tudni kell, hogy akinek Amerikában van egy mercie, van egy saját ingatlanja Los Angelesben, és egy saját ingatlanja San Franciscóban, és az akcentus alapján európai, az minden, csak nem csóró. Tehát az oda ment, de nem nulla forinttal ment oda, vagy nem egy dollár nélkül ment oda, míg azért az amerikai álmot szerintem a Greg az jobban elhitte, és nem tudom, hogy beteljesítette-e, de az biztos, hogy egy életre megismerték ezt a faszit a világon, mind a kettő, de nyilván most a Gregre gondolok, aki ott a film elején, legalábbis a Katasztrófa művész elején ott szerencsétlenkedik, kihívják, nem igazán tud megszólalni sem a színészeti képzőn. És nagyon megtetszik neki, tehát itt haverkodnak össze, hogy borzasztóan megtetszik, hogy kimegy a Tommy, és így mindenféle előjel nélkül üvölteni kezd, fölmászik falak mellett a nem tudom, valami kötélre, majd leesik, és üvölt, hogy Stella, ne hagyj el. És ugye ezt a fajta szégyentelenkedést, amit ő ott bemutat, ő meg egy visszafogott, nem mer megszólalni hangosan. Neki nagyon megtetszett ez a fajta jelenlét. Csak később jön rá szerintem ő is, hogy ez nem az a jelenlét, amit ő keresett, de ebbe bele tudott kapaszkodni, és elhitte, és egy ilyen illúzióként kergette ezt az egészet, hogy majd itt a Tommy, aki nekem megmutatja, vagy akitől én színészetet tudok tanulni, és itt van a Tommy, aki viszont elég buta ahhoz, hogy jó lesen neki egy ilyen fajta közeledés, és megnövelje az önbizalmát egy nagyon rossz irányba elindítva az egészet, aminek aztán az a vége, hogy elköltünk 6 millió dollárt valami ordinári fasságra. Szóval ilyen szempontból azt gondolom, hogy inkább a Tommy volt az, aki az amerikai álomba hitt, a másik meg eljátszotta, hogy de érted, mit akarok mondani, hogy akinek van ennyi pénze, az nem sokat kockáztat.
Hát szerintem a Greg az úgy az amerikai álom híve, hogy ő híres akart lenni és pénzt szerezni, a Tommy viszont híres akart lenni. És elhitt minden izét. És neki nem kellett a pénz igazából, hanem ő belefecolt mindent azért, hogy ő elismert legyen, és aztán bejött neki, vagyis nem, bocsánat, nem elismert legyen, hanem hogy híres legyen, igen, és ez bejött neki.
Hát lehet, hogy amúgy, tehát így is híres lett, de lehet, hogy hogy ő neki. Na, tehát, hogy elismerést szeretett volna szerintem, mert híre az így is úgy is lett neki, vagy talán volt is. De azt is lehet, hogy ő ha beáldozta volna az összes utolsó fillérjét, és utána híres lesz, neki az is tökéletesen megfelelt volna. Csak már neki nem nyomott alatban az, hogy van pénze, vagy hogy elveszti a pénzt, hanem hogy ne úgy nézzenek rá, mint egy ilyen milliómos európaira Amerikában, hanem egyszerűen őt ismerjék világszerte.
Igen, ennyi. Na és ugye, hogy arról nem beszéltünk, hogy mi a két filmnek a köze egymáshoz, ugye, mikor belett mutatva 2003-ban ez a The Room című film, utána néhány évre rá ez az előbb említett Greg, akinek most nem írtam ide fel a vezeték nevét, írt egy könyvet, ugyebár ennek a filmnek a forgatásáról és létrejöttéről, amit aztán a James Franco, aki a filmnek igen nagy rajongója volt már a kezdetektől, ebből készített igazából forgatókönyvet, és rendezte meg 2017-ben ezt a The Disaster Artist, vagy a katasztrófa művészt, amiben tulajdonképpen elmeséli ennek a ennek a barátságnak a történetét, illetve ennek a filmnek a keletkezését?
Igen, abszolút így van, hanem azon gondolkoztam, hogy most így kibillentem. Itt vagy?
Itt vagyok, csak ja, várom, hogy kösd át, meg nézem, hogy hány percnél van.
Igen, a film kapcsolata abszolút ez, hogy egy rajongóról beszélhetünk James Franco személyében. Ugyanakkor mégis érdekes, hogy miért tudott ez kultuszfilm lenni, hiszen szerintem azért ezt a szar minőséget elég sok film meg tudná közelíteni. És mégis valahogy ez egy olyan kultuszfilm lesz, hogy a Katasztrofa művész című film előszavában, vagy az első néhány percében így színészek beszélgetnek arról, hogy úristen, mekkora király ez, és hogy mennyire ott kellett volna lenni a forgatásán, vagy milyen szívesen valaki azt mondja, valamelyik színész, hogy ha lenne egy időgépem, akkor csak arra az egyre használnám fel, hogy visszamenjek az időben, hogy részt vehessek ezen a forgatáson, mert mekkora állati királyság lehetett, és azért a második film, a Katasztrófa művész című film, amin ennek a készítését taglalja, a könyvből készült, ott azért kiderül, hogy egyáltalán nem volt fenékig tejfel ez a forgatás.
Persze, ez csak idővel vált szépé, illetve, ahogy korábban említettem, azért kellett ehhez egy ilyen jó 10-15 éves ízés. Hogy most nem tudom, hogy te mit gondolsz a világ legrosszabb filmjének, de korábbi adásainkban beszéltünk ilyen Sharktopus kontra Tornádó, vagy nem tudom, mik voltak.
Sharknado.
Jó, oké, bocs, mindig összekeverem ezeket.
Van Sharktopus is, meg Sharknado is.
Na látod, én a kettőt összekevertem. Na, szóval, hogy azok lehet, hogy ezerszer szarabb filmek, mint ez. Tehát én ezt aláírom, és valószínűleg azért, mert azokban nincsenek karakterek, itt meg vannak. És bár kicsit ellene vagyok ennek az egész háttérsztori történetnek. Ugye rengetegszer előkerül az, hogy nem is kell performance-t, vagy bármit letegyél az asztalra, vagy bármit csinálj, hanem elég, hogyha van egy háttértörténeted, és akkor ezzel eladod. Bár ebben az esetben itt azért
mondjuk, hogyha azért kellett.
Így van, mert rákod van, vagy meghaltak a szüleid a fellépés előtt, ugye, ahogy Puzsérék szokták mondani, hogy a következő Eurovíziós dalfesztiválon már egy olyan kislány fogja megnyerni azt az ének kategóriájú versenyt, ahol ő nem fog énekelni, mert hogy 5 perccel azelőtt haltak meg a szülei, hogy ő színpadra lépett volna, de ezzel a háttértörténettel megnyeri az egész versenyt. Tehát, hogy azért itt is azért játszik ez a háttérsztori dolog, nem? Tehát, hogy valószínűleg ezért lett kultusz ez a Tommy Wiseau jelenség, mert hogy nem tudjuk, amiket felsoroltál az előbb, nem tudjuk hány éves, honnan jött, miből van pénze, stb.
A misztikum így van,
pontosan. Én ezzel tudom magyarázni, hogy ezzel tud mai napig, tehát itt vagyunk 2021 végén, és két 30-as fickó arról beszélget, hogy 2003-ban egy picit debil csávó, vagy nagyon debil csávó pénzét nem sajnálva csinált egy kurva szar filmet, és 18 év múlva még mindig erről beszélünk. Ennyi.
Igen, hát mindenképpen hozzátesz ez a mítosz, vagy ez a balatai homály faktor az egészhez. Elég értetlenül álltam így az egész cselekménnyel szemben. A szálakkal szemben is ugyanígy nem tudtam értelmezni, hogy mi, hogy kapcsolódik, aztán rájöttem, hogy tényleg nem is kell fejtegetni. Nagyjából így úgy tudom elképzelni, hogy amit a filmen látunk, az ugyanilyen értelmezhetetlen összevisszaság van az illető fejében, aki ezt a filmet írta és rendezte, és főszerepelte.
És producerkedte.
És producálta. Illetve még azt tudnám hozzá tenni, hogy néhol éreztem a The Room című filmben, hogy a Greg aki Markot alakítja, annak az a megtörtsége, az a fajta kiégett hozzáállása, az valahogy a valóságból táplálkozik.
Így van.
Hogy ez az egész forgatás zajlott, ahogy ő oda került Los Angelesbe, ahogy le kellett mondjon arról, hogy egyébként egy valódi forgatásra behívták, uh-huh. tök véletlenül.
De szerintem kurvára érződik a The Room második felében, tehát hogy ott a csávó, bár addig sem tudnám azt mondani, hogy óriásit alakított, de hogy ugye a film felétől ott meg teljesen átjön, hogy ez a csávó már nincs itt, tehát hogy ez kurvára leszarja ezt az egészet már.
Igen, egyáltalán nem hagyja meg, de mivel ő szerződtetette, vagy őt szerződtették erre a filmre, és nyilván fizetést is kap ezért, úgy ott elhéderel, mert a pénz viszont kell neki. És ugye tegyük hozzá, hogy így a film vége fele, amikor ott állnak smokingban nem tudom hányan, négyen állnak, igen, és új fent az amerikai focilabda előkerül, és smokingba mennek ki a betonra haigálni, és aztán arcra esik a pszichológus karakter, hogy így mennyire nincs értelme, meg jelentősége, hogy most akkor tehát, hogy amerikai focilabdát haigálunk smokingban, de miért? És aztán magát az esküvőt nem is látjuk.
Igen, igen, igen. És azért azt se felejtsük el, hogy a katasztrófa művészből, vagy benn látjuk azt, hogy ezt megelőzően volt egy konfliktus, amit mondtál az előbb, hogy ugye behívták a Greget egy másik forgatásra, de a barátja kedvéért lemondta azt, bár ebből kifolyólag a párját is elvesztette, ugyebár. Hogy utána jött ez a jelenet, aminek semmi értelme nem volt. Tehát, hogy ezzel próbált ráerősíteni, hogy ott van bazd meg egy lehetőség, de te a kibaszott idióta barátod miatt lemondod, ott maradsz, és aztán smokingba kell három másik idiótával dobigálnod azt a kurva tojáslabdát, és a jelenetnek az a vége, hogy az egyik orra esik, kiröhögitek is, és onnan már egy másik jelenet jön.
Igen, és semmit nem tudunk meg az egészről. De és tényleg a másik képes kukázni egy felderengő karriert, meg egy barátnőt evégett a 30 másodperc véget.
Igen.
Szóval azért valahogy mégiscsak megtalálták egymást, ez a Tommy Wiseau és a Greg. Hát, és szerintem azért rengeteg mindent lehetne tárgyalni, de térjünk ki a film végére, arra a nagy drámai csúcspontra, amit a film végén megélhetünk ezáltal a történet által. Mégpedig az, hogy a feleségnek szánt mennyasszony, aki egyébként rohadtul nem szeretne hozzámenni a főhőshöz, és az egyik legtöbbet mondott szövege neki a film során az, hogy erről nem akarok beszélni most. Tehát bármikor előkerül bármilyen téma, a csaj mindig bevázol, hogy erről most nem akarok beszélni.
De van rengeteg ilyen jelenet, amik ilyen visszatérőek, meg...
Igen, igen. És tehát mégiscsak megszervezi Johnny-nak, Johnny, ugye? Johnny volt.
Johnny.
Megszervezi Johnny-nak a születésnapi partiját, amire elhívja az összes barátját, melynek során végül kiderül, hogy azért ugye a legjobb barátja összefeküdt a barátnőjével, a kis cimbie az ugye drogügyletekbe keveredett, de azért ő próbált gondoskodni róla, akkor ott van a pszichológus, aki azért úgy megmondja a tutit, de hogy mit szól bele, és aztán végül a csaj barátnője, aki egyébként tudja, hogy megcsal, de fel van szarvazva a főhősünk, az anyós jelölt, aki szintén tudja, hogy fel van szarvazva, de ő végig amellett tart ki, hogy hát mindegy, hogy nem szereted, anyagi biztonságot ad. Bocsi. Szóval az anyós jelölt kifejezetten az anyagi biztonságot hangoztatja. Bár ugye a filmből nem jön le, hogy akkora anyagi biztonságot tudna adni a párjának, aki egyébként egész nap otthon ül. és úgy látjuk, hogy nem csinál semmit, tehát nincs munkahelye, tehát kitartott feleségről beszélünk, és most a buli kapcsán azért összemelegedik igen látványosan a legjobb barát és a menyasszony, aminek hatására azért a főhősünk igencsak felhúzza magát, és akkor verekedés lesz belőle, mindenki ott hagyja a bulit.
De az pedig... Várja, az is milyen jelenet, érted? Tehát ott vagy a szülinapodon, amit a menyasszonyod szervezett neked, és akkor egyszer így elhangzik, hogy menjünk ki a tetőre. És akkor mindenki kimegy a tetőre, kivéve a menyasszony meg a legjobb barát, akik
egyszer maradnak is.
Igen, és a csaj a srác ölébe ül, és ott elkezdenek. Érted, mikor ott van két lépésnyire az egész meghívott társaság, és akkor ugye visszajön a főhősünk, és akkor hát ti mit csináltunk? Tehát, hogy mit egy rossz vicc komolyan. Tehát, hogy...
Igen, aminek aztán kimennek valahová, mint hogy menjünk enni tortát, és így elmennek valami étterembe teremnek hirtelen, amit így nem értesz, hogy most akkor házi buli van, vagy étterembe mentek. Majd megint a házi buliba találod magatokat, ugye a történet szál kapcsán, és így egyszerűen nem tudod hova tenni, hogy ez most akkor hol tartunk a történet szálban, mi ez az egész? És akkor a dühöngés közepette, mikor már kiderül, hogy felszarvazott, meg hogy a csaj nem szereti, és hogy elhagyja, így széttöri a lakást, ahogy csak lehet, és dühöng, és kirántja a fiókokat, és mindent felborogat, és az egyik a kedvenc jelenetem a drámai csúcspont tetején, ahogy megtalál egy nyitott dobozkát, és így fölemeli, amit aztán becsuk, majd megint kinyit, hogy elő tudja belőle venni a fegyvert. Ilyen kis ékszeres doboz, amiben egy amúgy nem kis kaliberű fegyver van, és akkor teljesen ilyen tökéletesen lehetetlen az a dühöngés, amit előad. Tehát érzed, hogy semmi köze nincs a dühhöz az, amit ott elő szenved.
Remélem, remélem ráismertél a katasztrófa művész nyitó jelenetéből. Erre a dühöngős jelenetre. Tehát, hogy ez kb. Ugyanaz volt.
Ja, amikor úgy...
Hát, amit azon a kurzus, vagy mi az, ilyen színi tanodában előad a színpadon. Az kb. Ugyanaz, ami a filmünk végén van.
Igen?
Hát, nagyjából. Lehet, hogy nem
tökélet. Hát hasonló értelmetlenség
igen,
az egész.
Igen.
És miután már széttört mindent, és előkerült a fegyver is, a kinyitott, vagy a nyitva megtalált, majd becsukott, majd újból kinyitott kis ékszeres ládából, akkor a nyögések közepette mond egy ilyet, hogy vége, és a szájába veszi a puskacsövet, és meghúzza a ravaszt, és szétterül az agyveleje a szoba hátsó fertájában, amire azonnal, ugye a barátnője elhagyja, vagy hát a mennyasszonya, aki azonnal átmegy, hogy figyelj, most átmegyek, persze, gyere át hozzám, most gyere rögtön, majd eldördül a puska, és így visszajönnek sírva zokogva, és így ráborulnak a holttestére, hogy jaj, megölte magát. És így aztán jön a kisrác is, aki elzavarja őket, hogy léci, menjetek innen el, amit valahogy ők nem tudnak értelmezni, mert visszajönnek.
És mi megint. Sem.
és mi sem tudunk sehogy se értelmezni. Teljesen kiégszerűen a
de filmtől. Azért azt mondjuk el, hogy amiket most elmondtál itt az utóbbi pár percben, hogy ugye, hogy ott torta evés, meg étterem, meg nem tudom mi azért, meg most ez a záró jelenetnél, hogy így elzavarja a két fő mellékfőhőst, a kisrác, aki ugyanabban az épületben lakik, hogy ilyenkorra már...
Elengedted azt, hogy
nem,
bármit
nem. Is... Igen, tehát ilyen indokolatlan módon hozzászoksz ezekhez. Tehát így a film vége fele, így a nem tudom, valami 93 perces a film, tehát így körülbelül a 35. percben már ezeket már elengedted, tehát már nem keresed a válaszokat arra, hogy mi az, hogy egy szobából átmennek tortázni egy étterembe, majd visszasonnan ki a tetőre, tehát hogy kész.
Teljesen borzasztó, teljesen értelmezhetetlen. Ugyanakkor én már egy idő után csak ezeken a váratlanságokon így hangosan fölröhögtem, hogy mi a fasz.
Én is pont ezen vettem észre magam, amúgy nem vagyok az a fajta filmnéző, aki így mit tudom, az ilyen horrorisztikus jeleneteknél eltakarja az arcát, a szerelmes jelenetnél így megdobban a szíve, vagy a vicces jelenetnél hangosan felkacag, de itt legalább háromszor vagy négyszer sikerült úgy akkorát kacagjak, hogy annyira meglepődtem saját magamon, tehát annyira abszurd dolgokat láttam ez alatt a 90-valahány perc alatt, hogy tehát rettenetesen nagy újdonság volt nekem ez.
Igen, hogy újdonság, tehát ez egy 2003-as film, de olyan fordulatok vannak benne, hogy azt mondod, hogy ez...
El se hiszed,
ilyeneket
hogy...
még nem láttál.
Igen, igen. Tehát, hogy ilyeneket körülbelül, mit tudom én, egy kocsmai sörözés közben találtok ki a haveroddal, akivel amúgy még józanok vagytok, de már mondjuk a második sörnél már úgy egy kicsit... már kezd a fejetekbe szállni, és akkor arról beszéltek, hogy találjunk ki egy forgatókönyvet. Na, kb. Ez a kategória.
Igen, abszolút, és ezt ők filmre vitték.
És filmre vitték, így van. És 2021. december elején beszélgetünk még mindig róla.
Hát szerintem nézzétek meg, hogyha eszembe jutott az a jelenet a Bombák földjén című filmből, amikor a film vége fele a főhős ugye megjárta már ő egyszer Afganisztánt, majd Irakot, és akkor ott harcolt, hatástalanított rengeteg bombát, és ahogy leszerel, vége van a szolgálata idejének, visszamegy Amerikába, visszamegy a családjához, és elküldi a feleség, hogy szívem, hoz zappelyhet. És a főhős megáll egy ilyen zappelyhes polc közepén mondjuk, egy áruházban, egy ilyen szupermarketben, és elnéz balra, és a polc vége láthatatlan zappelyhekkel, és elnéz jobbra, és a polc vége láthatatlan zappelyhekkel. Érzed ebben a jelenetben a lét elviselhetetlen könnyűségét, hogy amott.
Vagy nehézségét.
Igen, könnyűségének.
Mert hogy egy bombát hatástalanítani sokkal igen. Könnyebb volt, mint zappelyhet választani.
Hát a szereplőnknek igen, tehát a Közel-Keleten életeket menteni, embereket ölni és bombákat hatástalanítani sokkal nagyobb könnyedség volt, mint itt a szupermarketben a 10 000 féle műzliből egyet kiválasztani. És olyannak javasolnám ennek a filmnek a megtekintését, aki az egyik irányból be akarja zárni a filmvilágnak a vége láthatatlan sorát. Tehát tud, hogy melyik a zéro origó pont, a nulla, a semmi, hogy innen csak fölfele van. Tehát ha ezt a végtelennek érzed, ezt a filmes világot, akkor ha ezt megnézed, rögtön azt érzed, hogy lehatároltad egyik irányból ezt az egészet, és az ilyen embereknek javasolnám megtekinteni. Önmagában egyáltalán nem, de a két filmet egymás után megtekintve, a Szoba, illetve a Katasztrófa művész című filmeket egymás után, és értelmet nyer nagyon sok minden a filmmel kapcsolatban is, meg a világgal kapcsolatban is, amit eddig nem gondoltál volna.
Én azért még feltennék így a zárásod előtt egy kérdést, hogy mondjuk egy ilyen The Room 2003-ból, és mondjuk egy ilyen, fú, most lehet, hogy hülyeséget fogok mondani, de mintha lenne egy ilyen amerikai vígjáték, hogy kidobós.
Igen, van.
Ugye? Amiben ismert...
Ben Stiller.
Így van. Meg vannak még ott más, hát feljebb futtatott nevek, hogy... Most a kettőt, hogyha így tényleg egy lapra tesszük, akkor melyik az értelmetlenebb?
Mondjuk egy kidobós, vagy egy ilyen?
Tehát, hogy lehet, hogy értelmében talán ugyanazon a szinten vannak, vagy talán meg lehetne őket valamilyen kicsivel megversenyeztetni, de hogy élményben, én úgy gondolom, hogy még mindig a The Room nyerne.
Az biztos, hogy élményben a Room nyerne. Gyerekességében, vagy szükségességében szerintem ugyanazon a szinten.
Vagy debilitásában.
Igen, tehát, hogy ugyan abból a az vegyértékből, vagy azon belül van, tehát hogy nem tudod alá vagy fölé rendelni. Attól, hogy bevonszolnak oda nem tudom milyen színészeket, ugyanúgy nem, nincs értelme egy kidobós játéknak se.
Vagy filmnek pláne.
Na, filmnek. A játéknak van értelme. Annak tök van értelme, a filmnek sem értelme nincs szerintem. Igen. Ugyanabban a ligában játszanak, csak ennek itt azért több jelentőséget, vagy hogy mondtad az előbb?
Mítosz. Vagy mire gondol?
Nem, tehát hogy melyiknek van több értelme, hát ennek több értelme van a Roomnak. Még mindig többet kapsz belőle, mint egy ilyen kidobós filmből.
Azt hiszem élményt mondtam, de igen.
Élmény, igen, élmény. Azt gondolom, hogy nagyjából kimerítettük a témáinkat mára, úgyhogy...
De ha úgy gondoljátok, hogy nem, akkor egészítsétek ki a hozzászólásaitokkal.
Így van, aki tud, az tegye még hozzá többet, mert nagyon szívesen vesszük bármilyen jellegű hozzászólást. Azt gondolom, hogy mi kimerítettük a mai nap folyamán, és nagyon örvendünk mindenkinek, aki meghallgatta, annak is, aki utána néz majd ezek után, vagy nem néz utána. Hallgassatok minket, keressetek föl bennünket Instagramon, Facebookon, YouTube-on,
Spotify-on,
Anchor FM-en, Apple Podcast-en, és bármilyen másik platformon, akár személyesen, ha összetalálkoztok velünk. Én már a Gergő voltam.
Én meg Péter, és az is maradok.
Sziasztok!
Hello! Shout out, 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 shout out